Jeremiás könyvének 6. részéből olvasom a 16-tól a 21-ig terjedő ige szakaszt. Így szól az Úr: álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők ezt mondták: nem megyünk. Őröket is állítottam föléjük, hogy figyeljenek a kürt szavára, de ők ezt mondták: nem figyelünk. Ezért halljátok, népek, és tudd meg, te gyülekezet, mi vár rájuk. Halld meg, te föld, íme veszedelmet hozok erre a népre, saját gondolataik gyümölcsét, mert nem figyeltek beszédemre, és tanításomat megvetették. Minek nekem a tömjénnel Sebából érkezik, és a messze földről való jó illatú nád? Égő áldozataitok nem kedvesek, véres áldozataitok nem tetszenek nekem. Ezért így szól az Úr: buktatókat állítok-e nép elé, és elbuknak bennük. Apák és fiaik egyaránt, elpusztulnak a szomszédok és a barátok.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásám, szívünk befogadásám. Urvacsorai közösségre készülve, jöjjetek, legyünk egyek hálaadásban, bűnvallásban, Szentlélekért való könyörgésben, fennállva imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki az Úr Jézus Krisztusban bennünket kiválasztottál, te népeddé tettél, szövetséget kötöttél, aki szent lelkeddel elpecsételted a megváltásnak a nagy igazságát a szívünkben. Magasztalunk téged, mert a te népednek mondhatjuk magunkat, és így gyűjtöttél egybe bennünket ezen a mai napon is, hogy lelki áldozatokkal áldozzunk előtted, hogy dicsőítsük a nevedet, hogy imádságainkkal te eléd jöjjünk, aki bennünket megelőzően jössz is, újra és újra adod magadat nekünk. Urunk, hozzuk a nehézségeinket, a küzdelmeinket, kérdéseinket, nyomorúságainkat, és ugyanígy jövünk úgy, mint akik azt is tudják, hogy vétkeztünk, és a te törvényednek, törvényed előtt nem állhatunk meg. Mert bár megajándékoztál mindennel, hittel, szent lélekkel, ígédnek igazságával, közösséggel, ami szükséges arra, hogy neked engedelmes életet éljünk, megvalljuk, hogy mi elsodródtunk tőled, hogy a mi szívünk meghidegült, megvalljuk neked, hogy ott, ahol egyedül a te imádatod kellett volna, hogy legyen, mi báványokat kezdtünk el tisztelni, hogy fontosabb lett számunkra az, amit a pénz diktál, vagy fontosabb lett számunkra önmagunknak a középpontba állítása, az istenítése, mint a te magasztalásod. Bocsássad meg, hogy nem szerettünk téged teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes erővel. Urunk, te vagy az, aki megvizsgálsz bennünket, nem csak a veled, hanem az egymással, a más emberekkel való kapcsolatunkban is. És ebben is megítéltetünk, mert ápoltuk a szívünkben a haragot, mert nem bocsátottunk meg, amikor megbocsátásra hívtál, mert rossz hírt terjesztettünk, mert szóval bántottunk másokat, mert a gyűlölet engedtük, hogy behálózza a szívünket. Úgy jövünk most eléd, mint akik készek elfogadni, hogy mindezekért mi vagyunk a felelősek, és nem másokra hárítani a konfliktusainkat, hogy bocsánatot kérjünk tőled, és hogy készek legyünk megbocsátani azoknak, akik bennünket bántottak meg. Urunk, így jövünk hát eléd, és te vagy az, aki a szívünkben bizonyságot teszel arról, hogy egészen konkrétan és egészen valóságosan miben vétkeztünk ellened. Köszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztusért mégis elfogadsz, kész vagy a szövetséget velünk megújítani, Szent Lelkednek munkáját rajtunk megerősíteni. Így imádkozunk hát, jöjj Szentlélek Úristen, jöjj és áld meg a mi Isten tiszteletünket, újítsad meg a te népedet, áld meg az igét, a hirdetett igét és a sákramentumokkal való élést is, hogy mindebben valóban te veled töltődjünk be. Téged lássunk újra hatalmasnak, nagynak, igazinak és ragyogónak, hogy te formálj, a te evangéliumod formálja a mi életünket, a közös és az egyéni életünket egyaránt. Így várunk hát az Úr Jézus Krisztus nevében. Jöjj, Szentlélek Úristen! Amen.
Isten igéjét olvasom, melyet szent lelke segítségül hívásával magyarázni is kívánok. Máté evangéliuma 11. részében, a 25-től 30. tartó igeszakaszban. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta. Magasztallak, Atyám, menny és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Kedves testvéreim, szép és bátorító igéket hallhattunk most, amik önmagukban is akár melegséggel tölthetik el a szívünket. Egy csodálatos imádság, azután pedig Jézus önkijelentése, és végül a bátorító hívó szavak, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Tulajdonképpen ebből a három egységből is áll ez a rövid igeszakasz, és most ezen fogunk kicsit elgondolkodni, hogy vajon mi az, ami mégis összeköti ezt a három különálló egységet. De mindenek előtt gondolkozzunk el azon, hogy mi lehet az oka annak, hogy Jézus egy ilyen szép imádságba kezd. Milyen előzményei lehetnek ennek? Máté evangélista a 11. fejezetbe elénk tárja azt, hogy ellentmondásosnak látszik Jézus munkálkodása. Keresztelő János is bizonytalan, és nem tudja, hogy vajon Jézus-e a megígért messiás. Majd pedig Jézus megítéli azokat a meg nem tért városokat, ahol ő pedig annyi sok csodát tett. Ezek szerint értetlenség és kevény szívűség terem az ő lába nyomába. Egy kudarcos helyzet ez, ahol úgy tűnik, hogy az Isten ügye vesztésre áll. És csak jajszavak tudják elhagyni Jézus száját. Ezek az előzmények. Ehhez képest igen csak csodálatra méltó, hogy Jézus mégis egy ilyen nagyon szép, magasztaló imába kezd. Miért is nem kezd egy másfajta taktikába, ami talán hatásosabb lenne az ő szolgálatába? Vagy miért nem vonul el egyszerűen csendes magányába, ahol újra átértékelhetné a helyzetet? Vagy egyszerűen miért nem esik kétségbe? Mert mi mindnyájan valószínűleg az egyiket választanánk ezek közül. De elsőként nézzük meg közelebbről ezt az imádságot. Úgy hangzik, magasztallak, Atyám, menny és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Azért magasztalja Jézus az Atyát, mert ő az Atya, az egész küldetésének a kezdete és az alapja. Vagyis nem a meg nem térő városokon múlik az Isten ügye, és nem is azokon, akik most esetleg ellenállnak, sőt, még akár támadnak is minket, mert az Isten ügye már régen az ő szívében eldőlt. Ő úgy döntött, hogy kijelenti magát, és magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, ahogy Heidelberg Káténk is mondja. És ha egyesek nem is fogékonyak, mint ahogy a bölcsek és az értelmesek, de azért ő bátran hagyatkozik a gyermekekre. Viszont nézzük, hogy mit jelent ez a két külön csoportosulás, a bölcsek és a gyerekek. A bölcsek azok a méltóság teljes vallási vezetők voltak, akik ismerték az egész törvényt, nagyon gazdag előismeretük volt, kialakult, sőt, kissé nagyon megmerevedett nézeteik, akik határozottan tudták, hogy hogyan várják ők az eljövendő messiást, vagyis Krisztust. Nagyon nagy társadalmi tekintélyük volt, és ők ebben jól is érezték magukat, nem kívántak változtatni semmin. A gyermekek viszont azok, akiknek még semmilyen előismeretük nincsen, sőt, lehet, hogy még nem régóta hallottak csak Istenről. Ők azok, akik még nyitottak, akik még őszintén és előítéletmentesen állnak hozzá az új gondolatokhoz, az új dolgokhoz. És bár igaz, hogy őnekik semmi társadalmi súlyuk nincs, de mégis sokkal gazdagabbak lehetnek a kijelentés ismerete által. Látjuk, testvéreim, hogy ezek alapján a gyermeki lelkület az, ami követendő előttünk. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába, írja egy másik helyen Máté evangélista. Vagyis a sok ismeret egyáltalán nem biztos, hogy szoros összefüggésben áll az engedelmességünkkel. És a társadalmi presztízs sem egy olyan dolog, ami feltétlen segíteni az Istenhez való közeledésünket. Viszont a lelkületünk az, ami vagy nyitott, vagy pedig nem. És ez mi rajtunk is múlik. Viszont a zárt lelkek sem akadályai egyáltalán az Isten országának megvalósulásának. Mert tudjuk, hogy Istennek ővelük is célja van. Mert ő a kevésbé jó dolgokban is meg tudja mutatni az ő dicsőségét. És ezért magasztalja Jézus az ő atyát. Mert az ő akarata mindenek fölött való, olyan nagy akarat, ami még Jézus az ő fiának a munkáját is, szolgálatát is meg tudta szűrni. Egyesek ugye nyitottak voltak felé, mások pedig nem. Testvéreim, vajon a mi munkánk, az Istenért végzett szolgálatunk nem hasonló módon megosztó? És vajon jogosan várjuk azt, hogy minden, amit teszünk, amit szolgálunk, annak feltétlen a leges, legnagyobb hatékonysággal kell működni. Mert gyakran érezzük azt, hogy mennyi sok időt és energiát áldozunk egy dologba, és úgy érezzük, hogy mindez fölösleges, mert nem látjuk tulajdonképpen a munkánk gyümölcsét. Ebbe szépen meg is tudunk keseregni, és Jeremiással együtt felkiáltunk, rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. És bár úgy gondoljuk, hogy jogosan háborgunk, de mégis azt látjuk, hogy például valakiért folyamatosan imádkozunk, de azt látjuk, hogy mondjuk még mindig nem tért meg, vagy még mindig nem gyógyult meg. És egy helyzetben folyamatosan küzdünk és küzdünk Krisztusért, de még a reménységet se látjuk, hogy esetleg a szabadulásnak a napja közel lenne. Nos, ebben a helyzetben ilyenkor érdemes megvizsgálni Jézus lelkületét, mert ő sem teljesített 100%-ot, mert az ő szolgálatát sem fogadta el, ugye mindenki, sokan ellenálltak az ő hívószavának, de végül mégis 100%-os győzelem jutott neki osztály részül. És miért? Azért, amiben az imádságban is utalt Jézus, hogy minden tettét az Atya akaratához vezette vissza. Az Atya szuverén Úr, és ő a mi számunkra is tud gyakran érthetetlen dolgokat cselekedni. Vagy éppen nem cselekszik, vagy később cselekszik, mint ahogy mi elvárnánk, és akkor meg ez a mi problémánk. De mégis ő az Úr, aki kézben tart mindeneket. Minden missziót, minden küldetést, minden érteontott könycseppet, és minden érte letörölt verejtékcseppet. Az ő kezében van, és ezt Jézus, az ő fia, nagyon jól tudta. És nem csak tudta, hanem ez örömmel töltötte el. Örömmel, hálaadással és magasztalással. Testvéreim, ezt jelenti az Isten akaratának elfogadása. Második pontként legyen most előttünk az Atya és a Fiú kapcsolata. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. Az Atya és a Fiú egysége áll most itt előttünk. Ez egy nagyon közeli, nagyon intim kapcsolat. És tudjuk, hogy ebbe az egységbe ugyanúgy beleértendő a Szentlélek is, akinek a kitöltetését pár hét múlva fogjuk ünnepelni. Szoros egység ez, felfoghatatlanul szoros. Én és az Atya egy vagyunk, mondja János apostol. A Fiú ismeri az Atyát, és nem csak ésszel ismeri, nem csak egyfajta racionális ismeretet jelent ez a szó, hanem sokkal inkább egy egzisztenciális kapcsolatot, a teljes lényével való ismeretet jelenti. És ez az ismeret és ez a kapcsolat magyarázza Jézus hatalmának a forrását is. De miért érdekes ez a mi számunkra? Azért, mert az Atya Krisztusra bízza az ő megismerését. És nem csak rábízza, hanem egyenesen ő hozzá köti. Vagyis, ha nem ismerjük el Krisztust, akkor nem ismerhetjük meg az Atyát sem. Ha nem ismerjük el Krisztust, mint aki az Atya kijelentése, aki által az Atya kijelentette magát, akkor mi előlünk is ugyanúgy el lesz rejtve a kijelentés, mint ahogy a bölcsek és az értelmesek elől is. A kijelentés Krisztus nélkül sohasem juthat el hozzánk. Látjuk ezekből az irányokat is. A kezdeményezés az Atya kezében van. Ő az, aki kézben tartja minden elfogadást és minden elutasítást, majd ő átadja a kijelentést a Fiúnak, akivel ő egy hihetetlenül szoros közösségben van, és csak így juthat el az emberig. Az Atyától kezdve a Fiún át az emberig. Más irány nem lehetséges. Vagy ha igen, akkor az nem jut el hozzánk, vagy pedig akkor nem jelent igazi kijelentést. Ezen kívül, ami még fontos a számunkra, az az, hogy Jézus és az Atya egysége sem nem önmagáért való, hanem azért, hogy minket abba bevonjon. És milyen nagy kegyelem ez, hogy ő be akar minket ebbe a közösségbe vonni. Ha bevon minket, akkor mi is kapunk valamit ebből az isteni ismeretből, ebből a szoros egységből és életközösségből. Ez válhat valóra most az úrvacsorába is, amikor titokzatos módon ez az egymásba fonódás kiábrázolódik Isten és ember, és ember és ember között. Jézus magáról beszél, de nekünk, hogy még inkább megérthessük és megláthassuk őt, megérthessük és megláthassuk magunkat is az ő vele való viszonyulásunkban. Hogy ez valóban egy szerves életközösség legyen, hogy abból erőt kapjunk, kijelentést kapjunk, és meg tudjuk érteni az ő akaratát. Harmadik pontként tehát eljutottunk az Atyán át, a Fiún keresztül az emberhez, aki felé szól ez a csodálatos, bátorító, hívó szó. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, majd ezt is mondja, az én igám boldogító. Jézus tehát önmagához hív, és nem csak hogy hív, hanem nagyszerű dolgokat is ígér, ami számunkra. Azt ígéri, hogy ő nála megnyugodhatunk, sőt még boldogak is lehetünk. Ki az, aki ne vágyna ezekre? És mennyi ember van, akik ezeknek híján csak folyamatosan sír és szomorkodik? És hogy lehet az, hogy egyedül Jézus az, aki meg tudja nekünk ezt adni? Nem egyfajta ígérgetés ez csak valami olcsó módon, mint egy Isten országa kampányban. Ha ez azonban, testvéreim, egy olcsó ígérgetés lenne, akkor Jézus minden bizonnyal nem mondta volna azt, hogy vegyétek magatokra az én igámat, mert ez mégis egyfajta terhelést jelent. De hogyan tud pozitív értelmű lenni ez a terhelés, és mit jelent ez az iga? Biztos vannak közöttünk olyanok, akik vidéken nőttek föl, és nálam sokkal jobban tudják, hogy az igát mire használták a földművelésben. Eredetileg az állatok nyakába helyezték, hogy így az állatok egyenletes tempóba, egy irányba tudjanak haladni. Vagyis megkönnyítette ez az iga a munka végzését, az igazi célt és a teher szállítását. Ha a gazda az állatok nyakába helyezte, a saját állatai nyakába helyezte az igát, akkor minden bizonnyal azok már tudták is, hogy mi vár rájuk, dolgozniuk kell. Volt köztük ezek alapján egyfajta kapcsolat. Negatívan, de nagyon szemléletesen fejezi ki Ézsaiás próféta ezt. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát, de Izrael nem ismer, népem nem ért meg engem. Vagyis Jézus igája az ő uralmának az elismerését jelenti. Azt jelenti, hogy amiről idáig szó volt, azt mi magunk is el akarjuk fogadni, bele akarunk helyezkedni. És elfogadjuk azt a felénk nyújtott kezet, ami még hogyha tudjuk, hogy nem is jár problémamentes, könnyed élettel, de mégis a mi javunkat tudja szolgálni. Az ő igája tehát a vele való kapcsolat maga. A kapcsolat egy másik emberrel sem jelent, ugye, mindig problémamentességet. Nagyon sokszor előfordul, hogy valamiről le kell mondanunk a kapcsolat érdekében, vagyis áldozatot kell hoznunk. De mégis úgy érezzük, hogy ez nekünk megéri, és épp ezért folytatni kívánjuk ezt a kapcsolatot. Jézus igája is ezt jelenti. Ahhoz, hogy felvegyük mi is ezt az igát, először oda kell mennünk hozzá. Oda kell mennünk hozzá, és le kell tennünk a mi saját, jól megszokott kis igáinkat, a terheinket, a fájdalmainkat, a hamis elvárásainkat, és ezután kérhetjük magunkra ezt a Jézusi igát, vagyis a vele való kapcsolatot. És tudhatjuk, biztosak lehetünk benne, hogy az ő igája felold bennünk tényleg minden teljesítményközpontúságot és megfelelési vágyat. De hangsúlyozom, hogy ehhez valóban oda kell mennünk hozzá, és le kell tudnunk tenni a saját terheinket, megfáradtságunkat, akár szolgálatban való megfáradtságunkat, kudarc élményeinket, és mindenféle nyűgünket, panaszunkat. Mert csak hogyha ezeket letesszük, akkor szabadulunk fel a Jézusi iga hordozására. Isten igéjét tudjuk, hogy nem fogadta el mindenki akkor sem, és nem fogadja el most sem. De mégis azóta is hangzik folyamatosan ez a hívás mindenki felé. Mindenki felé, aki keres, folyamatosan csak keres Istent, hitet és reménységet. Mindenki felé, aki már meg is fáradt ebbe a sok-sok keresésbe, és aki csak a saját terheit látja maga előtt tornyosulni, évről évre kicsit nagyobb toronyként. Az ilyen embereknek, vagyis nekünk mondja Jézus, hogy ha őhozzá megyünk, akkor megnyugvást fogunk találni. Erre utalt Jeremiás próféta is a lekciónkban. Akkor nyugalmat találtok lelketeknek. Nyugalmat, megnyugvást, mert rájövünk, hogy amit már réges-régóta keresünk, azt végre megtaláltuk. Megtaláltuk azt, akit már régóta keresünk, akinél a lelkünk elcsendesedhet, aki az életünk alapját is jelentheti. Ezen kívül, hogyha hozzámegyünk, akkor tudhatjuk, hogy ő elé letehetjük a terheinket, és mint egy kiváltságként felvehetjük az ő igáját magunkra. De miért boldogító ez az iga? Mert attól való, aki új életet adott a mi számunkra. Attól való, akinél a szívünk újra és újra elcsendesedhet, akinél igazán otthonra találhatunk. És ezért hív Jézus magához, mert ebből a közelségből, közösségből mi magunk is táplálkozhatunk. Új erőt kapunk, és megnyugvást kapunk. Amik miatt háborog a szívünk, azok új megvilágításba kerülnek. Egyáltalán nem az lesz az első rangú, ami fáj nekünk, hanem inkább azt fogjuk keresni, hogy ezek között a nehézségek között is hogy tekinthetünk ezekre a Krisztus szemszögén át, vagyis az ő igáját hordozva. Mert hogyha az ő igáját hordjuk, akkor az egész lényünk benne van az ő akaratába, és akkor el is tudjuk hordozni, el is tudjuk fogadni azt. De felmerülhet még egy utolsó kérdés is bennünk ennek az igének a kapcsán, hogy vajon Krisztus igájába nem tudunk-e megfáradni. Mert a bölcsek és az írástudók a törvény igája alatt nyögtek, és emiatt volt elhomályosítva a tekintetünk. De mi, akik Krisztus igáját hordozzuk, vajon mi nem fáradhatunk el soha? Tulajdonképpen, amikor valóban ezt a nagy megfáradást érezzük, akkor azt arra tudunk csak tekinteni, hogy mennyi minden teher van rajtunk, hogy mennyi minden van, amivel meg kell küzdenünk, és ezeket az utóbbi időben már szinte lélektelenül végezzük, csak úgy hurcoljuk magunk után. És ebben a helyzetben figyelemre méltó, hogy csak az iga van a szemünk előtt, ahelyett, hogy Krisztus lenne a szemünk előtt. Csak azt látom, hogy mennyi minden van a vállamon, azt, hogy mennyi meg nem hallgatott imádságok mondok folyamatosan, és mennyi küzdelmem van. Viszont, ha fölvesszük az ő igáját, akkor tőle vesszük föl. Vagyis akkor újra kapcsolatba kerülünk vele, megújul a kapcsolatunk. Új lendületet kap az életünk, hogyha Krisztust így módon visszanyerjük az életünkbe. Tehát nem történik tulajdonképpen semmi új, csak a hozzáállásunk változik meg. Ugyanúgy imádkozunk, ugyanúgy küzdünk, de mégis őrá tekintünk, aki a kezében tart mindeneket. Így emel fel minket végső soron ez az ige újra a mennyei magasságokba, ahol el is kezdődött Jézus imádságával. És így borulhatunk le Istenünk elé, akinek kész vagyunk engedelmeskedni, mert tudjuk, hogy ő jót akar nekünk, mert tudjuk, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Így folytathatjuk tovább az utunkat, új erőt, lendületet kapva, mert tudhatjuk azt, hogy őhozzá bátran fordulhatunk feltöltekezni, vagy erőt kérni. És ez valóban boldogságot jelent a számunkra. Sokkal több boldogságot és sokkal mélyebb boldogságot, mint ahogy azt akár kívülről el is tudjuk képzelni. De nem szükséges az, hogy kívülről gondolkozzunk ezen. Milyen jó, hogy a kapcsolaton belül történhet mindez. Az odafordulásunk, a leborulásunk, saját terheink letétele és az ő igájának a felvétele. Adja Isten, hogy hadd legyen ez az isteni magasság a mi számunkra is valóság. Amen.
Dicsérünk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök Isten, azért a nagy csodáért és nagy titokért, hogy kijelentetted magadat az Úr Jézus Krisztusban a számunkra. Amit elrejtettél bölcsek, értelmesek, befolyásosok és hatalmasok előtt, azt mégis kijelentetted a mi számunkra. És köszönjük neked, hogy arra hívsz bennünket, arra kényszerítesz minket, hogy magunkat megalázván, gyermekként, őszintén és tiszta szívvel fogadjunk be téged magunkba. Köszönjük a csodát, amit felfogni soha nem tudunk, de sokkal inkább megérhettünk és megkóstolhattunk most a gyülekezet közösségében, az úrvacsorában is, hogy bennünket a magad közösségébe vontál be, hogy bevontál abba a szeretett közösségbe, ami egyedül a tiéd. És köszönjük, hogy ezzel együtt nem csak magadhoz öleltél, hanem el is küldesz minket. Elkötelezel bennünket arra, hogy először is magunkra vegyük a te igádat. Dicsérjük téged, Úr Jézus Krisztus, hogy az az élet, amire elhívtál, az boldogító a szónak a legmélyebb, legigazibb értelmében. Miközben terheket hordozunk, nehézségekkel nézünk szembe, esetleg megfáradunk a te követésedben is, de mégis újra és újra biztosítasz minket arról, mint ma is, most is, hogy nem feledkezel meg rólunk. Így hozzuk át eléd a mi kéréseinket, a mi szükségeinket. Eléd hozunk családi gondokat, akik gyermekeikkel küzdenek, és próbálják őket jobb útra vezetni, és próbálják őket a te szerinted való módon szeretni. Adj nekik ehhez erőt. Előtt hozzuk azokat, akik gyermeket várnak. Könyörgünk az ő egészségükért, és azért, hogy valóban áldás legyen az áldott állapotnak az ideje, és a szülés is. Eléd hozzuk azokat, akik házasságukban érzik azt, hogy megfáradtak. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel lobbansd újra a szeretetet. Őrizd meg a házasságokat, a családokat, a gonosznak minden támadása ellen. Kérünk téged, Urunk, minden gyülekezeti szolgálatért, csoportokért, azokért különösen, akik különböző helyekben vezetnek, akiken nagy felelősség van. Frissítsd fel, újítsd meg őket. És azért imádkozunk, hogy mindezen keresztül ne a magunk élete épüljen pusztán. Ne csak ennek a gyülekezetnek a jóléte legyen előttünk, hanem sokkal inkább az, amiért elküldtél minket, hogy életünkkel, szavainkkal, közösségünkkel te rólad tegyünk bizonyságot az egész világban. Így kérünk, hogy áldj meg bennünket a mi hivatásunkban, munkánkban. És így könyörgünk azokért, akik küzdenek a munkahelyükön, vagy akik állás nélkül vannak. Urunk, hadd tudjuk ezen a területen is megtapasztalni jelenlétedet és kegyelmedet. Imádkozunk, Urunk, a tervezett nyári missziói programjainkért. Készíts bennünket fel, hogy valóban szent lelkednek erejében szolgáljunk mindezekben. Imádkozunk, Urunk, a lakótelepért, ahova helyeztél bennünket, a többi lakótelepi gyülekezetért, a Magyarországi Református Egyházért. Imádkozunk azért, hogy valóban benned és evangéliumodnak az erejében legyen a mi reménységünk, hogy kisugározzék az evangélium igazsága és hatalma a gyülekezetekből, hogy megújulást hozzon ennek az egész népnek a számára. Így tekintünk, Urunk, rád, és így kérjük a te áldásodat, így szánjuk magunkat újra oda te neked, mindezt abban a bizonyosságban, hogy te magad vagy az, aki országodat elhozod, beteljesíted, aki új eget és új földet teremtesz. És az úrvacsorában erre is előre tekintettünk. Megkóstoltuk az eljövendő világ erőit, ahol nem lesz halál, nem lesz gyász, nem lesz fájdalom, nem lesznek könnyek, nem lesz erőszak. Attól, hogy ennek az eljövendő hatalomnak, országnak a látása éltessen bennünket mindennapi feladataink közepette. Így kérünk, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében, hallgass meg bennünket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nék ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.